Kedves hallgatóink, Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztorral a 133. Zsoltár magyarázatát sugározzuk a következő percekben, a riporter Jászter Beáta.
Zarándok ének, Dávidé. Ó, mély szép és mély gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Így szól a 133. Zsoltár. Mikor erre a beszélgetésre készültünk, azt mondta nagy tiszteletű úr, hogy talán az egyik legjobban félremagyarázott, vagy félreértett Zsoltárról beszélünk. Úgy indul, ó, mély szép és mély gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Tulajdonképpen Isten szólít meg itt minket, vagy nem Isten szólít meg itt minket? Hogy értelmezzük az első sort?
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Hát az az igazság, hogy tényleg az egyik legjobban félremagyarázott Zsoltár, a leginkább meg nem értett Zsoltárok egyike ez a 133. Zsoltár. És hát akkor én azt gondolom, hogy Beátának most mondjuk a kérdésének az elejével fogok foglalkozni, hogy ugye amikor azt mondja, hogy íme mi jó, mi gyönyörűséges, ez eleve tényleg egy ember szólít meg egy másik embert. Tehát ez nem egy Isten magasztaló Zsoltár, nem egy bűnbánati Zsoltár, nem egy nem tudom, hanem egy didaktikus Zsoltár, egy tanító Zsoltár, ugye nem véletlen a Zsoltárok a tanítók költeményeknek az egyik része. Tehát a zarándokot tanítja ez a bibliai részlet. Az Istenhez közeledő embernek az Istennel való találkozását készíti elő. Mondhatom így is, hogy a zarándok ember számára ugye először is azt kell megérteni, hogy mi a jó és mi a gyönyörűséges. Na most az itt szereplő héber szó a tób, ez az Isten teremtettségi rendjét jelenti tulajdonképpen, tehát mi emberek mindenki másra mondja, hogy jó, nem? Tehát, hogy szerintem az a jó, hogy mákos tésztát cukrozni kell, más azt mondja, hogy a káposztás tésztát sózni kell, és mindenkinek más a jó. És ez a lelki dolgokkal is így van, hogy egyik azt mondja, hogy szerintem ez a jó, mindegy, hogy ki miben hisz, csak higgyen valamiben, a másik azt mondja, hogy nem jó. Tehát, hogy ez a Zsoltár kiemeli ezt a kategóriát, hogy jó, az emberi dolgok közül, és azt mondja, hogy na most akkor hinné, figyeld meg, íme, lásd meg, mi az Isten szerinti jó. Mire mondja Isten azt, hogy jó és gyönyörűség, és miben leli kedvét az Isten. Ugye Isten a teremtésnek a hajnalán mondta ki rögtön azt, hogy vajár Elohim, et ha or kitob. Ugye, tehát is látta Isten a fényt, hogy az jó, például. A jó az azt jelenti, hogy betölti a rendeltetését, azt csinálja, amit az Isten tőle kér, tehát minden mozdulatával, mondjam így, hogy jelenlétével magát az örökkévaló Isten dicséri. Tehát a vándor, a zarándok, hiszen ez egy zarándok Zsoltár még mindig, amikor Jeruzsálem felé halad, akkor ugyan ezt a rendet kell, hogy megkeresse és megtalálja önmagában, meg a környezetében, valahol azt a helyet és azt a pillanatot, ahol a szíve, hát mondjam így, hogy végre egyszerre tud dobbanni a teremtővel, az Isten szándékával. Tehát a jó itt, ez nem valamilyen kis édes kis érzés, jaj, de jól érzem magam. Ugye beszéltünk korábban, hogy azért a zarándokok nem mindig érezték jól magukat, tehát volt nehéz helyzet, hanem az a tapasztalat itt ez a jó, amikor az ember ráébred, hogy aha, ezt kérte tőlem az Isten, bár nem volt könnyű, de megtettem, ez áldozattal járt, ez erővel járt, ez akár pénzembe is került, de valami hihetetlen belső nyugalom van bennem, mert közelebb vagyok az Istenhez. Tehát a zarándok útján gyakorolt, mondom így, hogy menetel, ez a fáradt, poros, bizonytalan menetel, valahol megtörik ebben a nagy mondatban, hogy nézd meg, hogy bár ez egy nehéz dolog, de mi az Isten szándéka. Tehát vedd észre, hogy Isten mit mond jónak, és a lélek az úgy mutat rá a jóra, hogy mondjuk a vándor meglátja egy vándortársában mondjuk az Isten ajándékát, vagy a hajnali felkelő fényben mondjuk meglátja ezt a különlegeset, amikor a madarak, még mindenki alszik, de a madarak már dicsérik az Istent, hogy aha, nekik ez a feladatuk, és Isten erre rá tudta mondani, hogy jó, és akkor az én feladatom mi lenne, ja, hogy dicsérjem az Istent, mert Isten akkor valahogy erre fogja majd rámondani azt, hogy jó. Tehát ebben a zarándok tapasztalatban az Istenre figyelés, az Istenhez kötöttséget jelenti ez a jó. Én nem azt mondja, hogy hát minden könnyű, hanem azt, hogy ami Istenhez igazodik, az lesz az Isten gyönyörűségére. És hát ahogyan ez a vándor közeledett mondjuk a Sionhoz, akkor lassan megértette, hogy hát nem a körülményekre kell akkor innentől kezdve figyelnem, hanem arra, hogy összhangba legyek az Istennel, hogy tegyem is az ő akaratát. És hát ez a hinné, ez az elején rögtön, ugye itt ebben a hinné, mit tudom már, tovu manáim, sebet achim gam jahad, tehát hogy ímé, ez, hogy lásd meg a jót ott, ahol az Isten megmutatja neked. Tehát a zarándoklat innentől kezdve már nem csak egy ilyen kipipálandó úti cél, hanem a felismerésnek az útja lesz, hogy ebben egy új látást lehet elsajátítani, mondjam így a zarándoklatban, mélyebbé válik az embernek a kötődése, a szíve az Istenhez, és hát belülről újra lehet hallani a teremtésnek a szavát, amikor Isten azt mondja, jól van, jó és hű szolgám, sáfárom, teljesen mindegy, ugye, hogy hűséges voltál, nagyon jó mindaz, amit teszel, mert ez az én akaratommal egybe van. Tehát, hogy egy didaktikus zsoltárról beszélünk, tehát magyarul meg kell tanulni az Isten szemével látni az életet, a saját életemet, az utamat, amin végigmegyek, a másik embernek az útját, tehát, hogy erre hív elsőrenden ez a zsoltár.
Elég félelmetesen hangzik ez, hogy meg kell tanulnunk az Isten szemével látni az életünket, mert akkor sok mindent másképp fogunk látni. Amikor a testvérek egyetértésben vannak, ehhez szokták még venni a zsoltárnak a végét, hogy oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Olyan, mintha nem lenne ott a zsoltár közepe, mintha azt kivennénk. Megint egy kicsit olyanok vagyunk, mint emberek általában, hogy kivesszük azt a részt, ami nem fontos nekünk, és összeolvassuk azt, amiről úgy gondoljuk, hogy ó, hát ez most annyira nekem szólt, ez annyira az én életemre mutat.
Igen, vagy amit nem értünk. Ugye azt is kiszoktuk venni, hogy hát ez, ha nem értem, nincs ott, akkor biztos. Nagyon örülök az észrevételnek, mert ennek a zsoltárnak talán ez az egyik legnagyobb félremagyarázása, hogy amikor a testvérek egységben vannak, akkor oda az Úristen áldást küld. Ugye hát mi emberek nagyon sokféle egységet tudunk alkotni, nem mindegyikre tudja azt mondani az Isten, hogy na hát ez így jó, és begyönyörködöm ebben az egységben. Például valakinek a gyűlöletére egyesülünk, akkor Isten oda áldást fog küldeni, vagy valakinek a kiközösítésére fogunk össze, akkor Isten oda áldást fog küldeni, vagy valakinek az elpusztítására, vagy a tönkretételére egyesül egy csoport, akkor Isten oda fog valami áldást küldeni. Itt az új szövetség idejében mennyi áldást lehetett ebből, mondjam így, hogy kinyerni? Tehát nem akármilyen egységről van szó, és akik azt mondják, hogy milyen jó, milyen csodálatos, amikor a testvérek egyetértésben vannak, mert oda az Isten áldást fog küldeni, ugye? Tehát teljesen, mondjam így, hogy félre magyarázzák az igét. Nem akármilyen egységről van tehát itt szó, és pont a zsoltár közepe fogja elmagyarázni azt, hogy milyen egységről is beszélünk. Tehát sajnos rengeteg a hamis tanító ilyen szempontból is. Az, hogy ugye a testvérek egyetértésben vannak, vagy testvérek egysége, ez a sebet achim, ez a zarándoklat összefüggésében nem egyszerűen azt jelenti, hogy együtt vannak az emberek, hanem egy szent együttlételt, egy liturgikus, Istent kereső, engedelmes egységet jelent, amelyben hát a szövetség népe egyszerre és együtt válaszol az Úr hívására. Ugye már mindenki válaszolt magában, gam yahad, ugye egyedül is mindenki együtt, tehát egyedül is, de mégis együtt megyünk oda az Isten elé, és a zarándokló Izrael azért tudjuk, hogy nem azért indult útnak, mert hát, mit tudom én, kedve szottyant egyet kirándulni, ugye ezekről már beszélgettünk korábban, hanem mert az Isten parancsa és a rendje meghívta őt a Sionra. Ugye, hogy az Isten azt mondja, hogy gyere hozzám, keres engem, nem élhetsz nélkülem. Vannak dolgok, amiket velem kell rendezni ahhoz, hogy az emberekkel tud majd rendezni. Tehát, hogy a Sionra hívja az Isten az ő népét, ahol azt mondta, hogy ide helyezem az én nevemet örökre, és amikor a zsoltáros azt mondja, hogy milyen jó, ugye kitóbb, vagy mátóbb, akkor itt azt jelöli meg, hogy az Isten szemében az a jó, amikor a szövetségben élők engedelmes közösségben jelennek meg előtte. Tehát a sebet achim, ugye itt a zsoltárban, amiről itt szó van, hát így lesz ilyen, nem tudom máshogy mondani, liturgikus kategória. Nem csak azért mondom ezt, mert liturgiát tanítok az egyetemen, hanem pontosan azért, mert az Úr népe ott van ahol lennie kell, abban az időben van, amikor az Isten hívja, amikor az Isten szólította őt, azzal a szívvel, amivel jelen kell, hogy legyen, a lélek vezetésében érkezik. Tehát mi ez, ha nem liturgikus egység, egy liturgikus vonulat? Tehát a zarándoklatnak a rendjében a jó nem az, hogy az emberek békébe vannak egymással, ugye? Mert általában erre szokták ezt ráhúzni, hogy ja, ezek haragszanak, akkor csak oda küld áldást az Úr és életet mindörökké, hanem hogy mindannyian az Isten akaratához igazodva egymástól függetlenül is mégis egyetlen mozdulatként felmennek az Úrhoz. Tehát Isten gyönyörűségét ebben az engedelmességben leli. A nép, amelyet kiválasztott, meghallja a hívást, és hát mondjam így, hogy nem kódorog tovább, nem marad a maga útján, hanem megteszi azt, amit az Isten kér. A sebet, ez a Jásab igéből való, hát mondjam így, hogy képzett szó, sokan az együttlakásra teszik a hangsúlyt, meg nem tudom, de hát itt igazából a közös időzést jelenti ebben a zarándoklat összefüggésében, és Isten előtt együtt időzni mindig azt jelenti, hogy az ember az Úr akaratát cselekszi. Tehát itt maga az engedelmesség, amely formálja a közösséget, ez maga az, hogy akkor gyere és menjünk az Úr hegyére, Jákob istenének a házához, igaz? Tehát, hogy akkor gyertek, menjünk együtt, ne csak én menjek már. Istenem, ha ezt meg tudná a mai református népünk tenni, hogy amikor vasárnaponként mindenki szépen felöltözik, és azt tudná mondani a férj a feleségnek, a feleség a férjnek, a gyerekeknek, hogy gyertek, menjünk az Istenhez, menjünk együtt, mert majd meglátod, hogy jó lesz, mert lehet, hogy most még nem érzed, de gyere, menjünk, és mert az Isten szemébe ez a jó. Nem csak az a jó, hogy én egyedül felmegyek, az is nagyon jó, hát az csodálatos. De amikor már egységbe vagyunk, amikor együtt a nép, a választottak. Ugye Calvin azért nagyon szépen beszél arról, hogy hát a hitben járó embernek a családja is a szövetség része. És valóban tudunk-e így szövetséges népként tekinteni a családunkra, vagy eljátsszuk ezt a szövetséget? Azért nem mindegy. Tehát isteni jó ebben a zsoltárban azért, tehát egy szövetségi valóság. Tehát ezt kell meglátni, hogy Isten tulajdonképpen csak azt kéri az övéitől, amire ők ígéretet tettek. Megtartjuk, megfogadjuk, stb. Tehát amikor az Isten népe együtt megjelenik ő előtte, akkor hát tulajdonképpen ez a szövetségi rendhez igazodik. És amikor az van, amit az Isten akar, akkor abban az Isten tényleg tud gyönyörködni. És hát ebben az összefüggésben kell látnunk ezt a testvéri egységet, ahogy itt fordítják, ha már így fordítják, akkor legyen így. Tehát ami az Isten akaratával összefügg, és én abba egy tudok lenni a másikkal, akkor az valóban az Istennek a tetszését fogja hordozni. Hát ezért jutunk el tulajdonképpen a végén majd Jézus Krisztushoz is, mert ugye ő azt mondja, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én testvérem. Tehát a 133. Zsoltár, most tényleg így mondom, hogy jó, ja, hát ez a Krisztus tanításában fog beteljesedni, hogy az Úr szemében az a jó, amikor az övéi engedelmeskednek, és megcselekszik az ő akaratát.
Jézus is beszél az új szövetségben a testvérek közötti jó viszonyról. Az is Isten akarata?
Igen, de Jézus valóban beszél, igen, a testvéri közösségről, az egységről, de a tanításában ez soha nem ilyen kollektív dolog volt, tehát hogy nem ilyen elvont állapotként jelenik meg a testvéri közösség, hanem mindig ilyen személyes, ilyen individuális kapcsolatban próbál Jézus valamit mondani, ugye így a testvéri egységről, de a zarándoklat összefüggésében van neki is egy mondata az új szövetségben, amikor azt mondja, hogy ha a hála áldozatodat az oltárra viszed, és útközben eszedbe jut, hogy a te testvérednek van valami panasza ellened, hát akkor fölösleges felvinni az áldozatot, mert hát ugye aki nem szereti a testvérét, akit lát, akkor az hogy mondhatja, hogy szeretem az Istent, akit nem látok, ugye? Tehát azt mondja, hogy tedd le a te áldozati ajándékodat, menj el, békülj ki a te testvéreddel, a te embertársaddal, aztán majd utána gyere, aztán utána hozzad felfelé az áldozatot. Ez része az Istennel való kapcsolatunknak, ugye ez mindig két emberen áll, de ebben a Zsoltárban nem erről van szó, nem a testvérek közötti kibékülésekről van szó, hanem egy liturgikus egységről van szó, hogy az Isten kért valamit, ami az egész népre vonatkozik, és azt az egész nép megteszi. Lehet hozománya, mondjam így, hogy útközben még meg az Úr elérése előtt megbékülök az én haragosaimmal, mert meg is kell, ugye tudjuk ezt már új szövetségi emberként, de ennek a Zsoltárnak nem ez a fő üzenete. A testvériség Jézusnál, nem tudom, hogy mondjam, de nem ilyen intézményes rend, hanem a személyes engedelmesség az Atya iránt, hogy szeretem az Istent, ezért én úgy tekintek arra a másikra, hogy hogyan az Isten tekint rám. Igazából ez nem ilyen uniformizálás, hanem az egyes embernek a szívében, de ahogyan az Atya, mondjam így, hogy otthonra talál. És ahogy csak az ilyen személyes Isten felé nyitott engedelmesség tud később ilyen közösségi egységé is formálódni, mert még egyszer mondom, az arándoknak, a közösségnek lehet, mondjam így, hogy egy áldott hozam a kapcsolatoknak a gyógyulása, de ahhoz először is engedelmeskednem kell az Istennek, és hát el kell indulnom az Isten felé. És az a tapasztalat, hogy hát aki szereti Istent, az szeretni fogja az embertársát, és hát ez egy nagyon szép dolog. És még egyszer mondom, hogy ez a Zsoltár nem az új szövetségbe született, hanem majd 1000 évvel Jézus előtt. Természetesen egy Isten van, egy nép van, egy Biblia van, bár két külön része szoktuk ezt osztani, de mégis azt kell mondanom, hogy itt még a liturgikus nagy egységről és az Istennek való össznépi engedelmességről van szó, nem ilyen individuális kis kapcsolatoknak a rendezéséről.
Nézzük akkor a második, harmadik verset, amit olyan könnyen kiszoktunk hagyni. Ez egy nagyon szép kép, és ugye beszéltünk már az olajról, nem is egyszer a Zsoltárok kapcsán. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra. Hogy jön ide, és hogyan értelmezzük ezt az egészet?
Igen, hát ez annyira vicces egyébként, mert teológusokkal is beszélgettük éppen a napokban, és hát mondják, hogy ilyeneken agyalnak, hogy akkor ez most a ruha felső része, vagy a ruha alsó része, vagy nem tudom, tehát totálisan elveszítik a fókuszt, a lényeget. Tehát a 133. Zsoltárnak a második verse egyszerűen olyan képet tár elénk, ami megint csak egy liturgikus, szövetségi jelentésű képet ad elénk, ugye Áron felkenetésének a képe. Ugye a főpap homlok kötőjén, ugye ami itt volt így a homlokán, az volt odaírva, hogy Kódes Ládonáj, hogy az Úrnak szentelve, vagy szentség az Úrnak, és ez a felirat fejezte ki ezt az odaszentelt, ezt az elválasztott állapotot, amiben az Isten gyönyörködik. És akkor a felkenetés olaja, persze ez nem csupán ilyen ceremoniális eszköz volt, hanem a szent elválasztásnak a jele, hogy na, annak a kinyilvánítása, hogy Áron, és mondjuk az ő utóda, vagy a fiai, a nép élén az Úr akarata szerint az Úr számára él. És Izrael pedig a törvény és a proféták tanúsága szerint, hogy mondjuk papok királysága, hoppá, papok királyságára lett kiválasztva, szent néppé lett kiválasztva, nyugodtan oda lehetne írni Izrael fölé, hogy Kódes Ládonáj az Úrnak szentelve, ez az egész nép, erről szól az Ószövetségnek csomó része. Tehát az áldásokat Isten rajtuk keresztül akarja adni. Az Úrnak szentelt nép, a zarándok Izrael. És akkor már így tökéletesen beleillik ebbe, csak hát ez egy kicsit gondolkodni kell, és a zarándoklat ennek a papi elhívásnak a közösségnek a megélése volt, hogy engedelmes, Isten felé forduló mozdulat, ami az egész nép csinál, tehát az egész nép megy. Ezzel, hogy ők így Isten felé fordulnak, Isten akarata szerint, ahogyan a papok teszik ezt, tehát ezzel kifejezik azt, hogy mi az úréi vagyunk, és ezzel válik tulajdonképpen ilyen liturgikus cselekményé ez a mozdulat, ami már önmagában is egy szent cselekmény. Tehát innentől kezdve a zarándoklat számomra legalább olyan szent cselekmény, mint a kéz felemelése. És ebben az elválasztott állapotban találja az Úr az maga gyönyörűségét, amikor az őt keresők, azok egyszerűen nem a saját útjukat járják, hanem ahogyan az Isten hívja őket, ahogyan a papot oda hívta, hogy most állj elém, most ezt végezd el, most azt a szolgálatot végezd el, hogy betöltik a nép az Isten akaratát, ahogyan a papok betöltik az Istennek az akaratát, és ahol belegondolunk, hogy a zarándokoknak ez a lassú, fegyelmezett vonulása is, ezt a szent valóságot jelenítettem meg, úgy belegondoltam, hogyha valaki úgy felülről ránézett volna ekkora zarándoklatok idején erre az országra, akkor úgy láthatta volna ezeket a zarándokokat, mint a felkenetés olajának ezt a lassú, méltóság teljes áramlását, amelyik folyamatban van, tehát olyan olajat, amelyik hát most itt nem szétfolyik, hanem amelyik összeáll, és egy irányba mozdul, és így tulajdonképpen egy egységessé válik, egy egységet fog alkotni. És úgy belegondoltam abba, hogy a főpapot leborító olaj azért a szent közösségnek a jelképe volt, ugye a folyó olaj képe hangsúlyozta az odaszentelést, hogy Áront az egész nép számára szentelték fel, és amikor a főpap odaállt az oltárhoz, akkor az egész nép nevében állt oda az oltárhoz, és akkor ezért számomra a zarándoklat azért az több, mint egy út, hanem a teológiája talán az, hogy a zarándoklat az részesedés a szent nép felkenetésében, a szent népnek az elválasztásában, a papságnak, a kiválasztott papságnak a szolgálati felvételében, hogy aki útra kell, az valójában ebben a papi szövetségben jár immár, és hát ez az, amiben az Isten tényleg gyönyörködik, vagy az Istennek odaszentelt életben válik tulajdonképpen nyilvánvalóvá az, hogy papok vagyunk, és ugye Calvin azért elég sokat beszél az egyetemes papság dolgairól. Nem akarom most hirtelen így idehozni ezeket, de mindenképpen örül az Isten, amikor az ő népe felismeri, hogy papok királysága, hogy megtartásra való nép vagyunk, hogy az Úrnak vagyunk szentelve. Tehát ezért mondja azt, hogy a zarándoklat ez ilyen, ez egy nagyon komoly hasonlat, hogy engedelmesen az Istennek, mint a papok.
Ugye ószövetségi Zsoltárról beszélünk, a zsidó népről beszélünk, és ugye itt jön az igevers, hogy olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Ezt is így értsük szó szerint, ahogy ez le van írva, mert megint az az érzésünk, hogy ez egy olyan mondat, ami úgy, hát úgy itt van, de nem tudjuk kapcsolni sehová. Legalábbis mi laikusok. Nyilván lehet.
Igen, azért hadd mondjam azt, hogy laikusoknak a védelmére, hogy szerintem sokszor lelkészek mi sem értünk mindig mindent, és tényleg utána is kell nézni ezeknek a dolgoknak. Én azt gondolom, hogy elsőre nem tűnik olyannak, hogy ez a Zsoltár szerves részének kellene, hogy legyen, de aztán mégis, mikor majd mögé látunk, akkor megint csak azt fogja alátámasztani, amiről az eddig is már beszéltünk. Ugye Izraelben, amikor voltam, akkor láttam a Hermonnak a csúcsát, a havas csúcsát. Ugye ez a Hermon hegy, ez Izraelnek az északi részén, a Golán fennsík közelében található, és hát ilyen 2800 méternél is magasabb hegyről beszélünk, de gondoljunk bele, hogy az milyen nagy, kétszer akkora, mint a Kékes, majdnem háromszor. A Bibliában ugye a Hermon harmatát azt a megújuló áldások jelképeként említik a költői szövegek, mert te valahogy ez a magasból leereszkedő harmad, ez szükséges ahhoz, hogy a föld életet adjon a növényeknek, frissességet, termékenységet hozzon a földre, és hát tulajdonképpen ezen így megtelepszik minden. És hát a harmad csodája pedig abban rejlik, hogy hát láthatatlanul van, csendesen árad, egyszerűen csak már ott van, és mégis minden élőlényre kihat. Azért azt tudni kell, hogy a Hermon az Jeruzsálemből nem látszik, tehát nem lehet látni a Hermon hegyét a városból, de az áldását, a Hermon áldását, a harmatot, azt az egész Izrael érzi, táplálja ugye a folyókat, és sok mindent lehetne beszélni, de ha egy csúcsáról lehulló harmat, az az élet megújítója az egész szent földön. És hasonlóképpen ilyen a zarándoklat, és ugye ezt mondja az Isten igéje, az Isten lelke mondja ezt, hogy ilyen, mint a Hermon harmatja, hogy a zarándok is, akik elindul a Sion hegyére, olyan, hát mondjam így, hogy életet termő, megújító áldássá válik a zarándok ember, mint a harmatcsepp. amelyik nem csak a saját közösségét, hanem akár a körülötte élő népeket is meg tudja gazdagítani. Nem tudom, belegondolunk-e, hogy amikor mi az Isten felé elindulunk, akkor nem csak magam számára vagyok áldás, hanem a körülöttem lévők, körülöttem élők számára is. Így válok Hermon harmatjává, amiközben az Isten akaratát cselekszem. Tehát a zarándoklat az egy közösség számára hozott áldást, amelyben minden mozdulat, minden engedelmes lépés továbbadása valaminek, amit én is úgy kaptam. Tehát az áldás közvetítésben és az élet megújításában az élethez nélkülözhetetlen dologról van szó itt ebben a mostani képben. Az Istenne való találkozás egyszerűen nélkülözhetetlen, mint egy ki akarja ezt így hangsúlyozni ez az ige, hogy papok királysága vagytok. Kiválasztott nép, de kinek vagytok kiválasztva? Hát az Istennek, akkor Isten nélkül nem lehettek kiválasztottak, Isten nélkül nem lehettek áldássá, Isten nélkül nem lehet, mondjam így, hogy kiteljesedett boldog életetek, és Isten nélkül nem lehet örök életetek. Tehát, hogy ezért tudatosítani kell az zarándoknak a szívébe, lelkébe azt, hogy én nem csak úgy megyek az Isten felé, hanem engedelmességben megyek, papként megyek, áldás közvetítőként megyek. Az élet áldását akarom továbbadni.
És akkor az utolsó vers is a Zsoltár végén azt mondja, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor a Sion hegyére, akkor mindjárt felhorkan a mai keresztény, hogy hát és akkor én velem mi lesz, ugye? Mert megint magunkra gondolunk, de hát nyilván nem csak a Sion hegyére küldi az áldást, hanem mindannyiunkra. Legalábbis mi egyszerű emberek ezt így kell, hogy értelmezzük, és bizonyára így is van.
Hát igen. A 133. Zsoltár képe szerint ugye ez az élettermő, örök életre elégséges áldás, az a Sionra száll le, és hát a magyar fordításban ez a csak, hát ez egy fordítási hiba, én nem tudom, sok ilyennel találkozom, de ez konkrétan az, amikor kizárólagossá teszi, hogy csak a Sionra száll az Istennek az áldása, ott egy ki van a hébreben, mert ugye nem csak. Valójában tehát nem arról van szó, hogy az áldás az kimondottan csak a Sionra vonatkozik, és nekünk el kell oda zarándokolni, bandukolni, hogy akkor valamit nyerjünk, hanem arról, hogy Isten parancsolja oda az áldást. Ez az áldás, amit Isten a Sionra rendel, ez szó szerint az van, hogy az örök életre szól. És én éppen ezért valahogy így fordítanám ezt a Zsoltárnak a végét, hogy mert oda rendeli az Úr az örök életre szóló áldást. Ezért kéne ám felmenni, ezért kéne oda menni az Istenhez. Tehát ebben a pontban mondom én, hogy ez a Zsoltár már egy krisztológiai töltetű Zsoltár, a Sionra szálló áldás előképe a Krisztusban kiteljesedett áldásnak, és ezért a Zsoltár innentől kezdve messiási Zsoltár az én olvasatomban. Tehát az Új Szövetség fényében a Zsoltár azt mutatja, hogy Isten Krisztushoz hívja az övéit, mert Krisztus az az áldás, akit Isten a Sionra rendelt, aki által örök életet lehet kapni. Ugye mennyire más ez a Zsoltár, mennyire félre értik rengetegen? Tehát, hogy a Zsoltár üzenetet nem a földi közösségekre vonatkozik csupán, hanem elsőrenden az Istennel megélt közösségemre, a Messiásban beteljesedő isteni tervre vonatkozik, a Sionra rendelt áldás, tehát nem azért értékes, mert a Sionon van, vagy nem tudom, hanem azért, mert Isten Krisztusban teszi elérhetővé az örök életet, a Messiásban teszi elérhetővé az örök életet. Így a Zsoltár perspektívája az én olvasatomban az engedelmes zarándoklat megindulásától a messiási ígéret beteljesedésig terjed, és hát ez mutatja be az Istennel való kapcsolatnak a kiteljesedését. Tehát akkor menjünk vissza a Zsoltár elejére. Nézd meg, figyel csak meg, hogy miben leli kedvét az Isten abban, hogy papként, áldás közvetítőként, mint a Hermon harmatja, eljutsz az örök élet áldás adójához, akit Isten rendelt, nincs más, nem adatott az embernek az ég alatt más név, aki által üdvözülhetne, csak is a Jézus Krisztusnak a neve. a hangsúly innentől kezdve számomra nem a csak szón van, bődület rossz ez a fordítás, nem tudom, ezzel majd valamit kell csinálni, hanem azon, hogy az Isten parancsa, a kegyelem, az örök életnek a kegyelme, az áldása, ami Krisztusban az enyém. Tehát ez a Zsoltár átvezet a Teremtő Istentől, mondjam így, a Messiás által ígért örök ígéretig, és hát megmutatja, hogy az Istennek mi a célja az a népével, nem fárasztani akarja, nem csak egy kicsit akar rajta csiszolni az Isten, hanem azt akarja, hogy az én népemnek örök élete legyen. Az én népemnek örök élete legyen. Ezért hív Krisztushoz be mindannyiunkat, és hát itt az adventben, amiközben készülünk itt ezzel a megváltóval való találkozásra, nem karácsonyra készülünk meg az ajándékozásra, meg nem tudom, hanem az Isten Sionon adott áldásához készülünk, Krisztushoz készülünk, aki mondjam így, hogy kapu az örökké valóságba, az örök életet csak tőle lehet kapni. Számomra erről szól a 133. Zsoltár, és ezért hát remélem, hogy tudtam valamit adni itt most a testvéreknek.
Milyen jó, hogy az adventi időszakban értünk a 133. Zsoltárhoz, tényleg a Krisztus várás időszakában, hiszen a Hermón legfőbb harmatját várjuk, ahova mindannyian vágyakozunk, hogy mi is kis harmatok lehessünk a saját közösségeinkben. Köszönöm szépen a magyarázatot, a lelki vezetést, mi is elmegyünk karácsonyi ünnepre, mi is várjuk a megváltó megszületését, hogy méltó módon fogadjuk őt a szívünkbe. Január 5-én fogunk újra zsoltározni. Melyik zsoltárt magyarázzuk?
Hát miután most már egy teljes évet a zsoltárokkal foglalkoztunk, és látjuk, hogy milyen gazdag, és hát még legalább 2-3-4-5 évet is lehetne ezzel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy a legszebb zárás már amikor az Istenhez megérkező ember nem tud másról beszélni, csak dicsérni és magasztalni az Urat. A legnagyobb Hallél Zsoltárt vegyük, a 150. Zsoltárt, ez mondjuk ennek a könyvnek a záró alkalma, és hát javaslom, hogy akkor legyen még egy ilyen összegzése esetleg, amit eddig tanultunk, és hát, hogyha az Úristen engedi, akkor a következő évben majd folytatjuk valamivel.
Köszönöm szépen, áldás békesség!
Áldás békesség, áldott adventet, és békés Krisztushoz érkező karácsonyt kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, az imént Dezső Attila Sátoralja újhelyi református lelkipásztort hallották, amint a 133. Zsoltár verseiről elmélkedett, a riporter Jászter Beáta volt.